Biblia és irodalom című sorozatunkban ma kérem hallgassák meg Rónai György négy sorosát, amelynek címe Világjárás. Így szól. Nem az indulás, megmintáz az érkezés. Ó, ti szenté erőlködő, torzult vonásaink. Ennyi. A vers rövid és egyszerű. A cím, hogy világjárás, mégis azt sejteti, hogy a költőnek az ember egész életfolyamáról van mondani valója a kurta négy sorosban. És még ez a négy sor is úgy hat, mintha két-két sora két különálló gondolat lenne, pedig nem, nagyon is összetartoznak. Mindkettő a jellemről szól. Régóta élnek közmondások, szentenciák, szállóigék arról, hogy amit ma megtehetsz, ne halaszd holnapra, vagy épp ellenkezőleg holnap is lesz nap, vagy a patópáli ej ráérünk arra még, és különben is minden kezdet nehéz, és még sok hasonló. Ma sok szempontból kockázatmentes a modern ember élete. Ha nem megyünk el a vizsgára, sőt, halasztunk egy fél évet tanulmányainkban, ha úgy határozunk, hogy majd holnap takarítjuk ki a lakást, ha nem visszük le a szemetet, ha nem teszünk rendet a szekrényben, hát nincs, látszólag, nincs különösebb következménye. Külsőre semmi sem történik, így hát halogatjuk dolgainkat. Igen, mondjuk, kitakarítom a lakást, persze, elkészítem a prezentációt, megírom a cikket, csak még gyorsan berakom a mosást, fölhívom a nénikémet, iszom egy kávét, megnézem a Facebookot, szóval kibúvó mindig van. A halogatás voltak éppen lustaság. Miért halogatunk? Az ok visszanyúlhat akár a gyermekkorig, mert a gyermektől túl sokat követelő, vagy ellenkezőleg a túl engedékeny nevelés egyaránt kóros felnőttkori lustasághoz vezethet. Aztán lehetséges, hogy nem érezzük az adott feladat fontosságát, hiányzik belőlünk az érdeklődés iránta, vagy félünk a kudarctól, szorongunk mások véleménye miatt, túl sokat vállalunk, vagy éppen valamiféle ködös elképzelt tökéletességre törekszünk. Lehet, hogy eleve félünk a változástól, nem merünk kockáztatni, ezért inkább el sem indulunk, bele sem kezdünk a dologba. Halogatunk. Vagy elkezdeni, talán elkezdjük, de ha nem jön a gyors, azonnali siker, hát félbehagyjuk. Így aztán Tandori Dezső költőnk szavaival csak gatunk-getünk rémületünkben. Csak gatunk-getünk rémületünkben. Dolgozgatunk, s nem dolgozunk. Ha el is kezdjük, nem fejezzük be, nem csináljuk végig, félbeszerbe hagyjuk dolgainkat. Ennek vége persze lelkiismeretfurdalás és frusztráció, amely sokaknál az egész életet végigkíséri. Pedig az embert, az ember jellemét a vers szerint végigcsinált, végigvitt, befejezett kész munkája, az formázza meg. Nem az indulás, megformáz az érkezés. Mert ez alakítja jellemvonásainkat. Mégis az a helyzet, hogy amikor az ember rossz úton jár, vagy nem járja végig a jó utat, halogat, hát semmi áron nem akar szembesülni ennek következményeivel. Inkább szinte zsigerből, gondolkodás nélkül és azonnal hárít. Elhárítja magától a felelősséget, mentségeket keres, és csodás módon ugye mindig talál is. Ez valami ősi beidegződés bennünk. Az első bűn Ádám és Éva óta. Isten, hogy szembesítse az első emberpárt tettének súlyával, megkérdezi, hogy ugyan vajon miért ettek a tiltott gyümölcsből, mire a férfi a nőre, és nem mellesleg Istenre hárítja a felelősséget, de a nő meg még tovább hárítja, a kígyóra. Az ember addig-addig erőlködik, hogy kimagyarázza bűneit, mulasztásait, lustaságát, halogatásait, hogy szépnek, jónak, sikeresnek, szentnek lássa a világ, és legfőképp ő lássa ilyennek saját magát, szóval addig-addig erőlködik, hogy az erőfeszítés görcsében egészen eltorzul. Bizony, eltorzulnak lelki arcvonásai, mintha legalábbis Sisyphus kőszikláját görgetné fel a hegyre. Ó, ti szenté erőlködő, torzult vonásaink, mondja a költő, és az eféle szenté torzult emberfajtát talán a legnehezebb szeretni. Fásultság, közöny, apátia, restség, halogatás, egy szóval lustaság. A Bibliának rengeteg mondani valója van e negatív tulajdonságról, amit a legsok oldalúbban a példabeszédek könyvében mutat be. A példabeszédek. Az Új Szövetség meg már egyenest bűnként írja körül a lustaságot, a katolikus dogmatikában pedig a 7 főbűn egyike, ahogy hagyományosan nevezzük, jóra való restség. Hát ez a lustaság. Hát ez pedig azért főbűn vagy kardinális bűn, mert egy csomó más véteknek a forrása, az oka, a gyökere, a kiinduló pontja. Csomó más bűn jön belőle, és ha az ember nem igyekszik leküzdeni a lustaságot, kemény életrontó következményekkel kell számolnia. Hát itt most nem adhatok egy teljes körű áttekintést, erről csak a bibliai tanítás fő irányait szeretném jelezni egy kicsikét. A lustaság néven összefoglalt jelenség együttesnek sokféle gyakorlati oka van, ezeknek egy részét az előbb már felsoroltam. De a legmélyebb ok az egy tragikus teremtményi adottság. A munkához való viszonyunknak az örök kettőssége, amelyik már az első bűntől kezdve jelen van, és mélyen-mélyen az ember sejtjeibe, a génekbe ivódott be. Isten az embert ugyebár munkára alkotta, önmaga képmásaként teremtőnek alkotta. Az első emberpár az Édenben is végzett munkát, művelte, gondozta és őrizte a kertet, és a munka élvezett, gyönyörűség volt számára, mentes a fáradtságtól, meg minden zavaró és hátráltató tényezőtől. A bűn megjelenése után viszont Isten tudtára adta az embernek, hogy az élet minden más lényeges területe mellett a munka is megromlik, megromlik, fáradtságos, silány eredményt hozó tevékenység lesz. Az ember orcája verítékével keresi kenyerét, ahogy mondja Isten a Teremtés könyv 3. fejezet 17-19-es verseiben. Nos hát azóta ilyen kettős, ambivalens az ember és a munka kapcsolata, amert a munka egyszerre forrása örömnek és kudarcnak. Az embernek pedig ezt a keresztet is, akár a bűn, tehát a bűn utáni létnek a többi adottságát bizony el kell fogadnia, hogy ez így van, és nap mint nap számolni kell vele, mint olyan lét meghatározó körülménnyel, amely mégsem ad fölmentést a lustaság vétke alól. Nos, a példabeszédek könyvéről beszéltem. Itt a 6. fejezet 6. versétől kezdve a szerző a hangyát állítja a lusta ember elé példának, és hát ezt nagyon megszoktuk, de mégis ez a dolog lényegét érzékelteti. Ugye a hangya nyáron dolgozik, vagyis akkor gyűjtöget, amikor a munkájának nincs látható értelme, hisz rengeteg eleség van a földeken. Az eredmény az majd a szűkös téli időszakban mutatkozik meg. Elsősorban ilyen hosszú távú perspektívája van az emberi munkának is. Ellenben a lusta embernek, írja a Biblia, előbb-utóbb éhezés és nélkülözés lesz osztályrésze, amely olyan váratlanul csap le rá, idézem a példabeszédeket, mint a csavargó, mint a fegyveres rabló. De lássuk tovább. A példabeszédek 21. fejezetének 25-ös versében azt olvassuk, hogy a lustát megölik a kívánságok, mert mit sem akar dolgozni. Kívánságok, szóval mindig tele van nagy tervekkel, álmokkal, ragyogó ötletekkel, rendszerint olyanokkal, amiket hát vagy egyáltalán nem, vagy az adott helyzetben nem lehet megvalósítani. Így keres és talál a lusta ürügyet és kifogást, hogy miért is nem csinál ő semmit, mert ürügy, kifogás, hát az mindig van. Tovább a példabeszédek 26. fejezetében a 13-as verstől kezdődő szakasz tömören, nagyon röviden, 4 lépésben vázolja a lustaság lelki mechanizmusát. Az első, hát az természetesen itt is a kifogás keresése. Idézem, a lusta így szól, oroszlán van az úton, oroszlán van az utcán. A második, hogy a lusta azt mondja, föl sem kell ágyából, mert ugye nem. Ahogy az ajtó sarkán, mondja a szerző, úgy forog a lusta az ágyán. Ez a testi és lelki heverészés azonban, hát még csak jól sem esik neki. Nem azért fekszik, hogy kipihenje fáradtságos munkáját, nem. Idegesen forgolódik, nem lel nyugalmat, nem is lelhet az ágyában. Harmadszor pedig a teljes tehetetlenség lesz úrrá az emberen. Ha kezét a tába mártja a lusta, még azt is sokalja, hogy szájához emelje. Így a példabeszédek szerzője. Hát ekképpen pusztul éhen a lusta, mert már a kezét sem képes felemelni. Nem képes. A kórossá növekedett lustaság már az elemi életösztönét is kikezdte. Betelt a sorsa, a lustaság teljessé tette benne romboló hatását. Idáig képes juttatni az embert az, ha enged a természetében meglevő rossz késztetéseknek, mint például a lustaságnak. A lusta, és ez a 4. lépés, dacára mindezeknek a nem cselekvést tekinti az egyetlen értelmes lehetőségnek a világban az ember számára, meg az életben. Azt mondja a szerző a lustáról, hogy bölcsebbnek tekinti magát 7 olyannál, aki okosan tud megfelelni. Ő a bölcs. Egy szóval a jóra való restség vagy lustaság tönkreteszi az egyént, de rombolja a közösséget, a társadalmat is anyagilag, és lelkileg, szellemileg. Így ír végül a példabeszédek könyve 18. fejezet 9-es versében a Szentíró, aki lágy és tunya dolga végzésében. Édes testvére annak, aki tönkretesz, igen, lerombolja az életet maga körül. Másik mai versünk témája hasonló. Ez Vörös Sándor költeménye az élet végén. Ebből mondok, vagy olvasok fel részleteket, nem a teljes verset. Tehát Vörös Sándor az élet végén. Átbóbiskoltam teljes életem. A látványok, mint álmomban, forogtak. Semmit se tettem, csak történt velem. 1000-nyi versemet fél éberen írtam, dohányfüstben. Nem is tudom, hogyan. Dúlt 2 világvihar, 100 millió ember pusztult, meghalt anyám, apám. álmomból serkentőnek, mind kevés volt. Akárhogy szégyellem, így igaz. Ha mindeddig nem ébredtem, tudom, most már halálig hortyogok, talán a haldoklás. Majd szembesít minden mulasztás terhével, talán az álmon túli csöndben ébredek. Így Vörös Sándor verse, amelyik az 1970-es egybegyűjtött versek záró darabja, és a címadás, hogy az élet végén, arra utal, mintha Vörös Sándor számvetésnek szánta volna ezt a verset. De hogyha tekintetbe vesszük azt, hogy ezt követően a költő még majdnem 20 évig élt, 1989-ig, ugye? Hát akkor inkább arra hajlunk, hogy valamiféle korszakváltásról van itt szó. Vörös Sándor szerepek, maszkok mögé rejtőzködő költő volt. Költészete sokféle mitológiát összeszövő álomvilágból és látomásokból keletkezett, ahogy írja is, a belső látványok világában forgott. És elvetette az egyéniség bárminő kultuszát, az én a személyiség feloldódásának, sőt teljes felszámolásának programját kívánta megvalósítani. Az egyéniség nélküli, személytelen, úgymond művészi létet, a mítikus létezést. Én igazában nem vagyok. Én nem vagyok. Írja egyik visszaemlékezésében. Nem akarta, hogy a versei egyfajta körülhatárolt költői és emberi énről, egy saját énről szóljanak, hanem költészete állandó szerepváltogatás, átalakulások, metamorfózisok sorozata állandóság nélkül. No hát, ezt az alapállást nevezi itt bóbiskolásnak. Bóbiskol, amelyből még azt se tudta felrázni, amikor a valóság, két háború, embermilliók pusztulása, szülei halála, személyes tragédiák sora formájában a valóság provokatív erővel belépett az életébe, hogy átvegye a képzelt, álomszerű, mitikus világ helyét költészetében. Hiába, nem. Azt írja, álmomból serkentőnek mind kevés volt. Semmi nem volt képes felrázni őt ebből a másik világból, álomvilágból, mítosz és mesevilágból, abból az emberi költői állapotból, amelyet ő öntudatlan szunyókálásnak nevez. Hát, kedves hallgatóim, itt van egy hatalmas költő, felejthetetlen versek szerzője, nagyon sokak kedvenc költője, és ő van így saját magáról. Egy költő, aki most mégis folytathatatlannak érzi ezt a fajta költészetet, amit ismerünk tőle. Felébredni nem képes. Azt írja, tudom, most már halálig hortyogok. Már csak a halál előtti utolsó percektől, a halál tusától remél olyan erőt, amely hatalmasabb lenne álmainál, és fölébreszthetné őt, rádöbbentve arra, hogy álmai mögött, mitoszain túl nincs valóság. Nincs semmi, csak a csönd. Nos, nem tudni, hogy vajon mi változott meg hirtelen Vörös Sándor szemléletében, amikor ezt a verset írta a 60-as évek végén. És miért? Ahogy azt sem lehet pontosan tudni, hogy mi okozta azt a valósággal, meg önmagával szembenézni nem hajlandó, álmokban bujkáló állapotot, amelyről immár múlt időben a költő ír, az egész költészetét kvázi minősítve. Jó, de van egy egészen másfajta bóbiskolás is, ami sokkal inkább ránk tartozik, és ami sokkal gyakoribb és tömeges jelenség, mondhatjuk. Ez az emberiség nagy részének mai állapota. Erről profétál Jézus. Erről állítja azt, hogy az utolsó idők embereinek többségét jellemzi. Voltaképpen mi ez az értelem, a gondolkodás, a figyelem végzetes eltúnyulása? Bóbiskolás. Az utolsó időkben, mondja Jézus, úgy lesz, mint Noé idején, a vízözön napjaiban, amikor az emberek ettek és ittak, eladtak és vásároltak, nősültek és férhöz mentek, és nem vettek észre semmit. Aludtak. Úgy belealudtak, belefelejtkeztek a mindennapok tevés-vevésébe, hogy egyszerűen nem vették észre, hogy zúdul már az áradat, mely elsodorja majd őket, és a vég közelít hozzájuk. Így tehát Jézus, Máté evangélium 24. fejezet 37-es versétől. Nem vették észre ezek az emberek az Isten által küldött előjeleket, és nem hallgattak Noéra sem, aki a vég közelettéről prédikált nekik, legalábbis az Új Szövetség szerint, 2. Péter levél, 2. fejezet, 5. vers. Így volt akkor régen, és így lesz a végidőben is, pontosan így lesz, nyilatkoztatja ki Jézus, és persze igaza lett. Ilyen lelki tunyaság, bóbiskolás jellemzi ma az emberek tömegeit. A felgyorsult változások, és a változások igencsak fenyegető iránya, ezt harsogják a fülébe mindenkinek, a keresztényeknek pedig különösen emberek ébresztő. Nem is csak a látványosan ijesztő dolgok harsogják ezt, a világszerte dúló háborúk és világméretű konfliktusok, az energiaválság és az ökológiai katasztrófák, a nyugati népesség terméketlensége, fogyatkozása és elöregedése, vagy a terrorizmus, egy szóval a végkorszak Bibliából jól ismert előjelei. Nem is csak ezek, sokkal fontosabb, és egyben az ijesztő jelenségek nagy részének végső oka is az, hogy mindinkább csökken azok száma, akik hajlandók és mernek gondolkodni, keresni, kérdezni, kutatni az igazságot, az élet legfontosabb dolgairól, az igazságra törekedni, egyáltalán elhinni, hogy létezik igazság. Az élet az ember nagy kérdéseivel kapcsolatban. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Biblia és irodalom, szentírási témák a költészetben, Dér Katalin műsorát hallották.